Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a sorozatunk befejező előadásán, amelynek címe Létezik-e egészséges hit, az egészséges hívő ember. Ez lesz a mai sorozat, a mai alkalomnak a címe, a sorozatunk utolsó előadása, és a cím is már azt hiszem elgondolkodtató, hogy létezik-e egészséges hit. Egyáltalán a hitet jelzővel ellátni egészséges hit, ez feltételezi, hogy van nem egészséges hit is, meg többféle hit létezik. Éppen ezért a mai alkalommal először a hit fogalmat fogjuk tisztázni, az, hogy hogy lehet eljutni a hitre, egyáltalán lehetséges-e mindenkinek eljutni a hitre, vagy pedig csak egyeseknek a kiváltsága. Nem tudom, hallottunk-e már ilyen megjegyzést ebben az életben, hogy de jó neked, te tudsz hinni, én nem tudok hinni. Igen, tehát vannak emberek, akik így gondolják, hogy ez csak egyes embereknek a kiváltsága. Van, akik úgy gondolják, hogy alapvetően a hiszékeny emberek tudnak hinni, de a racionális gondolkodású ember az más beállítottságú, az nem képes a hitre. Nézzük meg, hogy mit is mond erről a kérdésről a Biblia. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy igeverset elolvasnánk Péter apostol első leveléből, az első fejezet 7. verséből, és nézzük meg, hogy ez az ige vers mit mond. Péter első levele, első fejezet, 7. verse a következőt mondja a hit értékéről. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ennek a Biblia versnek az első gondolatát szeretném nagyon aláhúzni és kiemelni. Azt mondja a Biblia, hogy az embernek a hit az becsesebb, hogyha az ember elnyeri ezt a hitet, eljut erre a hitre. Azt mondja, hogy ez értékesebb az aranynál, minden drága kőnél értékesebb. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az embernek a legnagyobb kincse a hit. És majd látni fogjuk, hogy miért. János evangélium a 3. fejezet 16. versében a Bibliának az alapigéjét, azt is lehet mondani, hogy a Biblia arany szövegét találjuk, ami így hangzik, hogy mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha valaki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Tehát ebből az igéből egyértelműen azt látni, hogy a hitnek elengedhetetlenül fontos része van az üdvösségünk elnyerésében. Hittel tudjuk megragadni Jézus Krisztus áldozatát is. Tehát, ha valaki hisz ő benne Jézus Krisztusban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Olyan érdekes, csak kívülről említenék idézeteket, például apostolok cselekedetéből. Azt mondja a írás, hogy amikor fölteszi valaki a kérdést, hogy mit cselekedjem, akkor azt mondja, hogy higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tehát sokszor látunk ilyen felhívást a Szentírásban, és éppen ezért, mert a tanítványok is pontosan tudták, hogy mekkora hatalmas értéke van a hitnek, hiszen Jézus azt mondta egyszer nekik, hogy ha csak annyi hitetek volna, mint a mustármag. Nem tudom, látott-e valaki mustármagot? Én a múltkor kaptam valakitől egy ilyen kis könyvjelzőt, és rá volt ilyen átlátszó ragasztóval ragasztva egy mustármag. Hát azt a pici, iciri-piciri magot. Jézus azt mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, akkor ez történne. Tehát igen, a hitet, az igazi hitet a legdrágább, a legértékesebb dolognak tartja a Szentírás. De nézzük meg a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 6. versét is, még így a bevezető gondolatoknál tartva. Azt mondja a Szentírás, hogy enélkül, ha mi nem jutunk hitre, lehetetlen Istennek tetszeni. Nézzük meg, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát a hit alapvető dolog az ember életében, az ember hitéletében, és éppen ezért nézzük meg azt, hogy lehet eljutni erre a bibliai hitre. Mindenekelőtt, mint ahogy az előbb említettem, a hit nem hiszékenység. Még egyszer hangsúlyozom, nem hiszékenység a hit. A hit bármilyen furcsán is hangzik, de egy nagyon reális valami. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért. De azt is nézzük meg, hogy egyáltalán, hogy nem lehet eljutni a hitre. Ezt azért mondom így, és azért közelítem meg ezt a kérdést így, mert nem tudom, hogy hallottunk-e már az életben olyan emberi megnyilvánulást, ha én egyszer látnám az Istent. Ha csak egyszer a szememmel láthatnám, akkor én már mindig hinnék. Szóval csak egyszer látnám. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a hitre jutásnak egy óriási segédeszköze, hogy úgy mondjam, vagy lehetősége, hogyha valamit megtapintok, látok, akkor segít engem a hitre jutásban. De a Biblia azt mondja, és konzekvensen, következetesen beszél erről a Biblia, hogy a hitre nem lehet így eljutni. Csak negatív példákat szeretnék említeni, olyan példákat, amelyek azt mutatják, hogy nem a látáson alapul a hit. Például kezdjük mindjárt a mennyben. Sátán a mennyben az angyal fejedelem, aki fellázad Isten ellen. Látja az Istent? Tudja, hogy létezik? Tudja. És mégis szembefordul vele, és mi lesz a hitével? Majd erre ki fogunk később térni, hogy az ilyen hit milyen hit, ami egyszerűen csak egy puszta ismeret, egy elméleti ismeret, az nem hit. Tehát az elméleti ismeret, vagy valaminek a tudása, valamiről bizonyosságom van, valamilyen értelemben, tehát tudom, hogy az asztal így néz ki, vagy ez a terítő bordó, szóval ez még nem a hit. Tehát nézzük meg ezt a példát. Következő példa az Ószövetség idején. Ott van Izrael népe, akit az Isten vezet a pusztában 40 éven keresztül. Jézus megy előttük tűz és felhőoszlopban. Naponta mannával éteti őket. És ez a nép igazából hitre jutott? Hit az élő Istenben? Volt élő hitük? Nem volt. Vagy nézzük meg a Jézus korabeli embereket. Ott éltek Jézussal. 3,5 évig látták a csodáit, hallották a tanításait, és azok az emberek hitre jutottak, pedig az istenséget látták, emberi formába öltözötten. Mégsem jutottak hitre. Tehát a Biblia arról beszél, hogy nem látás által alakul ki a hit. Jézus egyik alkalommal azt mondja, hogy az ilyen embernek, most csak a lényegét említem az egész gondolatmenetnek, azt sem tudná igaz hitre vezetni, hogyha a halottak közül feltámadna valaki. Tehát kézzel foghatóan megfogna valami olyan csodát, azt mondja, hogy azt sem tudna igazából hitet ébreszteni benne. De nézzünk egy másik példát, egy olyan példát, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerünk a Szentírásból, Tamásnak, a hitetlen Tamásnak a példáját. Amikor Jézus feltámad, akkor mikor megjelenik a tanítványainak először, akkor Tamás nincs ott. És mikor Tamás megérkezik, Jézus már nincs ott a tanítványaival, nem hiszi el a többinek, hogy Jézus ott volt. És mit mond? Emlékszünk rá? Ha csak be nem márthatom az ujjaimat, az ő oldalába, az ő sebeibe, semmiképpen el nem hiszem. És utána Jézus pár nap múlva találkozik Tamással is, és megfeddi a hitetlenségét. És igen, egyértelműen elmondja, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Tehát a hit, még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem látáson alapul. Ha Isten létezését valamilyen módon az ember mégis érzékeli csoda folytán valamilyen módon, ez az emberből kiválthat lelkesedést, csodálatot, sok minden érzést kiválthat az emberből, de élő hitre nem így lehet eljutni a Szentírás szerint. Nézzük meg ezek után, hogy mit mond a Biblia a hitről, mi az a hit? Vajon mit mondanánk, hogyha egy definíciót keresnénk arra vonatkozóan, hogy mi a hit? Hogy fogalmaznánk meg? A Biblia tökéletes definíciót ad erről, a zsidókhoz írott levél 11. fejezet első versében. A következőt mondja. A hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mit mond? A reménylet dolgok valósága, tehát még nem teljesül valami, a reménylet dolognak annak a valósága, tehát valóságként kezelem azt, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A Biblia azt mondja, hogy igen, ez a hit. És mikor most elkezdjük áttekinteni azt, hogy hogyan is juthatunk el erre a hitre, milyen módon tudunk eljutni erre a hitre, szeretnék annyit elmondani, hogy nem igaz az, hogy az ember teljesítménye az, hogy hitre jutott. De az se igaz, hogy az embernek nincs része abban, hogy hitre juthasson. Mert a hit az Isten ajándéka. A hitet az Isten kezdi munkálni az emberben, és az embernek az isteni hívásra, késztetésre adott pozitív válasza esetén fejlődik, növekedik, és érik, és válik egészségessé az embernek a hite. Az Isten kezdeményezi a hitet az emberben, ő akarja minden emberben a hitet felébreszteni, és kimunkálni, és ha én engedem, én válaszolok az ő munkájára, akkor a hit bennem is, mindenkiben, nincs olyan ember, akiben ne alakulhatna ki a hit, mert az Isten munkája az emberben, hogyha az ember enged a lélek késztetésének. És nézzük akkor ezek után, hogy valóban mi a hitre jutásnak a menete, a lépcsőfokai. Először is egy igét szeretném, ha felolvasnánk a római levélből, Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a 10. fejezet 17. verséből a következőt olvassuk. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mit mond? A hit hallásból van. Tehát először az embernek valamilyen információja kell lenni valamiről, ez az alapja. És mit mond, mi ez az alap? A hallás pedig az Isten igéje által. Tehát az Isten igéjének a meghallása és megismerése kezdi az emberben a hitet felébreszteni. Hadd mondjam, a hitnek biztos alapja kell, hogy legyen az ember életében. És ezért nem hiszékenység, mert ha valami, a hit, a legbiztosabb alapra épít, és ez nem más, mint a kinyilatkoztatott ige. És hadd mondjam, az igénél, az Isten szavánál biztosabb alap és hitelesebb kinyilatkoztatás nem létezik. Tehát éppen ezért mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amikor az Isten megszólítja az embert, az igével az ember az írással kapcsolatba kerül, akkor az Isten lelke késztetni fogja az embert arra, hogy kezébe vegye az igét, olvassa az ember az igét, és kezdjen töprengeni, gondolkodni Isten szava felett. Kezdjen el megismerni az Isten szavát, az Isten gondolatait az igén keresztül. Mert ugye a Biblia önmagáról tesz tanúbizonyságot, és azt mondja, hogy egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől ihletve szólottak az Isten szent emberei, az egész írás Istentől ihletett, Isten szava kinyilatkoztatása az embernek, az ige, a szentírás. Tehát azt mondja, hogy a hit alapja az ige. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mi fog történni akkor, ha elkezdem olvasni az igét? Kezembe veszem, és elkezdem olvasni. Ez hogy fogja bennem munkálni a hitet? Az első, amit szeretnék elmondani és megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy amikor az ember a kezébe veszi az igét, és elkezdi olvasni az Isten szavát, a kijelentéseket, a legcsodálatosabb, legmagasabb rendű isteni gondolatokat, az ember arra fog egy idő után rádöbbenni, hogy megérintette a szívemet, és milyen mély igazság van az igében. Az ember rá fog jönni arra, hogy amit az Isten törvényszerűségeket lefektet és mond az igéjében, az ember rá fog döbbenni arra, hogy ez igaz. Az ember szembesülni fog azzal, hogy igen, ezt én is tapasztaltam az életben. Megérinti az Isten lelke az embert az ige olvasása által. Csak egy példát mondok, csak egyetlen egyet. Sorolhatnánk vég nélkül, de csak egyet. Mondjuk az ember olvassa az igében azt, hogy boldogok a szelídek, boldogok a békességre igyekezők. Csak példát mondtam a Szentírásból. És az ember elgondolkodik rajta, és megpróbálja ezt az utat követni, és az ember rádöbben arra, hogy mennyivel nagyobb békességem van, mint mikor háborgok, mint mikor követelem a magamét agresszíven. Az ember rádöbben arra, hogy igen, az igének igaza van. Az igének a kijelentései valóság. Az ember megtapasztalja, minél többet olvassa az igét. De azon kívül szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni az ígével kapcsolatban, az írással kapcsolatban. Az Isten, mint ahogy az előbb elmondtam, az Isten az embertől nem vak hitet kíván. Az írásban, az ígében megalapozza, hogy miért, mire felhiggyek az ő szavának. És ennél a gondolatnál szeretném megemlíteni a Bibliának a proféciáit, a Bibliában található jövendőléseket, kinyilatkoztatásokat. Az Isten számos proféciát adott az ő igéjében, nem tudom szám szerint, hogy mennyit, rengeteget, rengeteg profétikus kijelentés van a Szentírásban. És miért vannak ezek? János 14, 29-et olvassuk el. Egyáltalán mi az, hogy profécia? Amikor egy bizonyos eseményt még a bekövetkezése előtt az ige kijelent, hogy majd be fog következni a jövőben. Ugye ezek a proféciák. És nézzük meg, azt mondja János 14, 29-ben Jézus, és most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Azt mondja az ige, hogy előre megmondja, mondja Jézus, előre kijelentek nektek dolgokat, hogy amikor látjátok ezeknek a teljesülését, a bibliai proféciák, az Isten igéje szavának a teljesedését, akkor hit ébredjen bennetek az Isten szava a Biblia iránt. Hogy ami ott le van írva, az igen és ámen. Arra építhetünk. Szeretnék csak egy-két gondolatot megjegyezni, és tényleg csak nagyon röviden, Apostolok cselekedete 26. fejezet, 22. és 23. versét lapozzuk fel. Apostolok cselekedete 26. fejezet, 22. és 23. verséből Pál apostolnak rövid néhány gondolatát szeretném idézni, és nem maga a történet a fontos, hanem a mondani valója ennek az igének. Ezt olvasom. De Istentől segítséget vévén minden mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsiknek, mind nagynak, semmit sem mondván azon kívül, amikről mind a proféták megmondták, mint Mózes, hogy be fognak teljesedni. Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Miért olvastuk el ezt az igét? Pál apostol az ő megtérésére való visszaemlékezésekor említi ezt a ezeket a gondolatokat. És mit mond? Pál apostol, ugye Jézus Krisztus halála mennybe menetele után pár évvel tér meg, addig üldözte Krisztusnak a követőit. De nézzük meg, hogy mikor ő megtért, elfogadta Jézus Krisztust, akkor mire alapozta ő az ige hirdetését? Arra alapozta és arról beszélt, mikor elfogadta már és felismerte, hogy Jézus Krisztus a Messiás, hogy amikről mind a proféták megmondták, és mind Mózes, mikor élt Jézus előtt?
Hát 1500 évvel körülbelül Jézus előtt élt Mózes. Most gondoljunk bele abba, hogy Mózes is már beszélt Jézusról. Előre jövendőlés hangzott el Mózestől is, Jézusra vonatkozóan. A próféták, az ószövetségi próféták mind-mind jövendőltek Krisztusról. És Jézus életében ezek a kijelentések szóról szóra beteljesedtek. Egy példát szeretnék, azaz kettőt, hármat, röviden csak említeni. Gondoljunk bele abba például, hogy Jézus Krisztus születése előtt 7-800 évvel a Biblia kijelenti, hogy az eljövendő messiás Betlehemben fog megszületni. Kijelenti az írás, Betlehemben fog megszületni. Akkor kijelenti az írás például azt, hogy a megjelenendő messiást keresztre fogják feszíteni. Kijelenti a Biblia előre, körülbelül 500 évvel Jézus megszületése előtt, hogy Jézus melyik évben fogja elkezdeni a prófétai szolgálatát, pontosabban a tanítói szolgálatát, és mikor fog meghalni, mikor lesz az ő kereszt áldozata. A Bibliában idői proféciák is vannak. És miért? Hogy amikor beteljesedik, akkor az ember hitre jusson, hogy igen, ezt ember nem mondhatta meg 500 évvel ezelőtt, meg 800 évvel ezelőtt. Jézus életének a mozzanatai mind-mind előre megvoltak jövendőlve az igében. És az Isten azt mondja, hogy ember, nézd meg, ezt csak én tudom megmondani előre. Hány jóslatot látunk manapság, ugye? Meg az elmúlt évszázadok folyamán is, ugye? Mennyi jóslattal találkoztunk, amelyek ha akarom így értelmezem, ha akarom úgy értelmezem, vagy beteljesedtek, vagy nem teljesedtek. Az Isten ígéjének a kijelentései igenek és ámenek. Igen, és az Úr azt akarja, hogy a mi hitünk valóban megerősödjön, megértve és megismerve a bibliai proféciákat, és látva azoknak a teljesedését. Vagy itt vannak a történelmi proféciák. Az ige az egész emberiségnek a történetét, a világ birodalmak egymás utániságát már az Ószövetség idején kijelentette Dániel prófétánál, és aztán majd a Jelenések könyvében is beszél ezekről a kijelentésekről az ige. De már Dánielnél látjuk a történelmi proféciákat, és ha végignézzük a történelmet, azt látjuk, hogy mindez szóról szóra teljesedett. És szeretném ezek után a Korintusi első levél második fejezet 5. versét megemlíteni. A Korintusi első levél második fejezet 5. versét. Nézzük meg, azt mondja az ige, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. A ti hitetek ne emberi bölcsességen nyugodjék, hanem az Isten erején, az ő szaván, arra alapozhatja az ember a hitét. Minden más, amit hallunk, amit látunk, bizonytalan. Hadd mondjam, senki ne higgyen embernek, senki ne higgyen embernek. Egyedül az igének higgyünk, egyedül az igének, hitbeli kérdésekben. Egyedül az igének, azt se higgye el senki, amit én mondok. Ellenőrizzük az igéből, tényleg így vannak? Mert ember tévedhet, minden ember tévedhet. Aki soha nem téved, soha nem tévedett, és nem is fog tévedni az Isten, és az ő szavára építhetjük egyedül a mi hitünket, és ha erre építjük, akkor ez a hit soha nem fog meginogni. De nézzük tovább, így kezdődik a hitnek az épülése az emberben, Isten szaván, Isten erején. És ezek után mi történik? Ezek után az történik, hogy amikor az ember olvassa az igét, és látja az igének a felszólításait, kezdi megismerni az Istent, például találkozik az ember ilyen felszólítással az igében, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek néked. Vagy hív segítségül, engem ugye az 50. Zsoltár 15. verse, hogyha el is akarjuk olvasni, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te dicsőítesz engem. A Biblia tele van felhívással, ember fordulj hozzám, keres engem, én tapasztalatokat akarok neked adni ebben az életben. Azt akarom, hogy megtapasztald, hogyha hozzám kiáltasz, rám számíthatsz, én segítek neked. És az ember egy idő után tapasztalatból fogja megismerni az Istent. Megismerem azt, hogyha kiáltok hozzá, nem fordul el tőlem. Az embernek ima meghallgatási tapasztalatai lesznek. És a hite egy idő után így is erősödik az embernek. Sőt, hadd mondjam, amit én tapasztalok meg, tehát amit az ember saját maga tapasztal meg, az úgy beleépül az ember hitébe, hogy azt elvenni az embertől nem lehet. Én tapasztaltam meg, én éltem át azokat a körülményeket. Ilyen bajban voltam, ez és ez történt. És az Isten mellém állt, és megsegített. Ezeket ember nem veheti el az embertől. Igen, az Isten személyesen ad nekünk tapasztalatokat. És nézzük meg, talán két igét olvassunk el a 138. Zsoltárból, meg a 139-ből. Először a 138. Zsoltár harmadik verse azt mondja, hogy mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál engem. Felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Igen, az ember ezt megtapasztalja, és ezt el nem felejti. Soha ebben az életben kitörülhetetlenül ott van az ember szívében. Vagy a 139. Zsoltár harmadik verse, negyedik verse, pardon. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Hányszor vagyunk így ebben az életben, hogy fölfohászkodunk az Istenhez, vagy valami még csak ott van a gondolatainkban, még ki sem mondjuk. Az Isten meghallgatja, és könyörül rajtunk. És igen, az ember megismeri így ezen keresztül az Istennek a szeretetét. És nézzük meg János első levele, 4. fejezet, 16. versében, mit mond János apostol? Annyira szépen fogalmaz János apostol, aki Jézussal együtt járt 3,5 évig ebben a földi életben. Azt mondja, és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, ahogy bánt Jézus a tanítványaival, ahogy járt ebben a földi életben, megtapasztalták személyesen az ő szeretetét. Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Talán csak a Bibliaversből ennyit. Vagy Mózes második könyve, 34. fejezet, 6. verse, az egyik legszebb Bibliavers az Isten lényének a bemutatásáról. Mózes második könyve, 34. fejezet, 6. verse azt mondja, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Az ember ezt a saját életében tapasztalja. Talán még egyetlen egy igét olvassunk el. Az Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 10. verse. Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 10. verse. Megtapasztalhatja az ember azt, hogy a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad, bármi történhet ebben az életben, bármilyen mélységbe juthatunk, bármi történhet velünk. Ha az Istenhez kiáltunk, megtapasztaljuk, hogy ő ott van, megsegít bennünket. Igen, és ezek a tapasztalatok mind-mind segítenek bennünket az élő hitre jutásban. És amikor az ember az igéből megismeri az Isten szeretetét, megismeri a bűnbocsátó kegyelmét Jézus Krisztus áldozata által, akkor az ember bizalommal fordul az Istenhez, és elnyeri a bűnei bocsánatát. Le tudja tenni az ember azt a terhet, amit egy életen keresztül lehet, hogy cipelt és hordozott, a bűn terhét, megtalálja az ember Jézus Krisztusban a megváltót, az üdvösséget, a szabadítót. De itt még nem jut teljességre a hit. Idáig az ismeret van, ami segít az embernek ahhoz, hogy a hit ébredjen bennem. És ezek után nézzük meg, hogy jön egy következő lépcsőfok a tekintetben, hogy hogy juthatok el igazából, és itt most már majd jelzőket is fogunk találni a Szentírásban, nem csak egyszerűen hit, hanem milyen hit. Nézzük meg Jakab apostol leveléből a 2. fejezetet, Jakab apostol levele 2. fejezet, és olvassuk el a 14. verset, Jakab 2, 14. mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtartja-e őt a hit? Mit mond ez az ige? Azt mondja, mi haszna, ha valakinek hite van, de nincsenek mellette cselekedetei? Megtarthatja őt a hite? És nézzük meg tovább. A 17. verset ugyanebben a fejezetben. Figyeljük, azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Itt már beszél holt hitről. Azt mondja, hogy létezik olyan hit, ami egyszerűen csak egy elméleti ismeret valamiről, de hitnek nem lehet nevezni, holt hit. És mikor beszélünk holt hitről? Ha a hit, az ismeret nem társul cselekedettel. Azt mondja, a hit, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. A 19 és a 20. verset olvassuk, ugyanebből a fejezetből, Jakab apostol második levele foglalkozik sokat ezzel a kérdéssel, és így olvassuk. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. De mit mond? Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Mit mond? Az ördögök is hiszik, tudják, hát tudják, hogy létezik Isten, és mégis rettegnek. Nem az az élő hit, amiről a Biblia beszél, az az egészséges élő hit, amire nekünk el kell jutnunk, hogy elnyerjük az örök életet. Nem csak egy ismeret, annak cselekedetei is vannak. És milyen cselekedetek? Az Isten akaratának a cselekvése. Az Isten az ő igéjében egy utat mutat nekem. Megmutatja, hogy ne az önzés útját járjam, ne a magam útját járjam, hanem az ő útját járjam. És ha én rálépek a cselekvés útjára, akkor a hit elkezd bennem igazából élővé válni. Élővé válik az embernek a hite. A 22. verset nézzük meg, Ábrahámról beszél, most nem megyünk bele a történetbe, de azt mondja, hogy látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetből lett teljessé a hit. És a 26. vers, mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Gondoljunk bele abba, hogyha valamiről hallom, valamit hallok, és mondjuk elhiszem, de nem cselekszem aszerint, akkor beszélhetek hitről. Elnézést kérek mindenkitől, egy nagyon egyszerű példát fogok mondani. Egy nagyon-nagyon egyszerű példát, hétköznapi példát. Reggel elmegyünk otthonról, és mielőtt elmegyünk, meghallgatjuk az időjárás előrejelzést. És az időjárás előrejelzés azt mondja, hogy nem sokára eső fog jönni, nagy eső fog jönni. Ha én elhiszem, amit az időjárás előrejelzés mond, akkor mit fogok csinálni? Fogok csinálni valamit? Elviszem az ernyőmet, nem? Ha hiszek neki, tehát cselekedettel párosul, a hit mindenképpen cselekedettel párosul. Ha nem hiszem, persze, akkor nem viszem el az ernyőmet. Tudom, hogy nagyon egyszerű a példa, de látjuk, hogy a hitnek következményei vannak. Az nem egy elvont ismeret, annak gyakorlati következményei vannak. Én szeretnék a Bibliából egy példát mondani, Noé-nak a példáját. Noé, aki az ősvilágban, a vízözön előtti világban istenfélő ember volt, és az Úr őt találta ugye alkalmasnak arra, hogy megmentse az özönvíz előtti világból, ugye a romlott nemzetség közepette, és őt és az ő családját mentette meg. És mit mondott az Úr Noénak? Mit csináljon? Jön az özönvíz, mindent el fog pusztítani, és építsen egy bárkát, egy hajót, ugye, építsen egy bárkát. Noé elhitte, amit az Isten mondott? El. És miből látjuk, hogy elhitte? Hogy elkezdte építeni a bárkát. 120 éven keresztül építette a bárkát, annyi időbe kellett, míg azt a hatalmas bárkát, hajót megépítette. De a hit, ahogy cselekedett, az visszahatott a cselekedet a hitére. Hitből cselekedett, a cselekedet pedig visszahatott az ő hitére. És így erősítette a kettő egymást. De ha az ember egy idő után nem cselekszi, amit az Isten mond, akkor ez az ismeret, ez a kezdődő hit, ez vissza fog fejlődni, és el fog teljesen halni. A hitet, cselekedet is kell, hogy kövesse. Itt szeretnék azért megállni, és sokan azt mondják, és sokan úgy gondolják, hogy az embernek mindent kell ismerni ahhoz, hogy tudja már a hit cselekedeteit is cselekedni. De a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, hogy amennyi ismeretem van. Ha megértettem valamit az igéből, ha még csak keveset is értek, cselekedjem. És folyamatosan fog az ismeretem is, és a hitem is nőni. Tegyem azt, amit az Isten mond, mert ez a hitre jutásnak az igazi alapvető feltétele. De nézzük tovább. A hitet, nem tudom, emlékszünk-e, hogy amit az alapigének olvastunk a Péteri levélben, ott tűz által megpróbált aranyról beszél, olyan érdekes dologhoz hasonlította ugye a hitet. Nézzük meg, hogy mi is ez a tűz, meg ez a tűz által megpróbált arany. Jakab első levele, 2. fejezet, 4. versét, 2-től 4-ig olvassuk el. Azt mondja a Jakabi levél, teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Tehát azt mondja, hogy a hitet az Úr meg akarja edzeni. És utána azt mondja, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy az Úr meg fogja a mi hitünket edzeni. Vannak dolgok, ugye, az életben, amiket erősíteni kell. Nem azon, hogy egyszer csak megvan, mondjuk elnézést, hogy ezt a példát mondom, nagyon tényleg elnézést kérek, de amikor az embernek az izma kezd fejlődni, ugye? Tehát már van egy kis izma az embernek, de ugye, hogyha én azt erősítem, és torna gyakorlatokat csinálok, ugye akkor ezek az izmok egyre erősebbek, és egyre erőteljesebbek lesznek. Ugyanígy van a hittel, a lelki izmainkkal is idézőjelbe téve. Ezt is az Úr erősíteni akarja. Elkezd kibontakozni, erősíteni akarja. De ahogy a torna gyakorlatok által tudjuk megerősíteni a testi izmainkat, a hitünket mivel tudja az Úr megerősíteni? Próbák és nehézségek által. Hadd mondjam, szembe kell ezzel néznünk ebben az életben, hogy az Isten próbát, nehézséget enged az ember életében. A Péteri első levél 4. fejezet 12. versét olvassuk el, és az ige egyértelműen azt mondja, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Igen, az Úr megengedi az embert nehéz helyzetekbe jutni. Megengedi az ember életében a nehéz élethelyzeteket. Miért? Hogy az embernek a hite erősödjön. Hadd kérdezzem meg, hogy tudna az ember abban fejlődni, abban a hitben, hogy bármilyen nehézségben az Isten mellettem van, és mellettem áll. Hogy tudok ebben a hitemben növekedni és erősödni? Csak is úgy, hogyha az Úr megenged egy nehézséget az életemben, és én megtapasztalom, hogy igen, így van. Az Isten velem van, mellettem állt. És ez a hitemet erősíti, edzi. A tűz által, a tűzben megpróbált aranyhoz hasonlítja a Szentírás. De annyit szeretnék még elmondani, hogy az Isten soha nem engedi az embert mindjárt a legnagyobb próbába, hanem fokozatosan engedi bele az embert a próbába, úgy, hogy elbírja, az izmom még elbírja, annyira, hogy nehogy elszakadjon, hanem erősödjön általa. Igen, az Isten így akar bennünket elvezetni a hitre, az élő hitre. De szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni, mielőtt rátérnénk arra, hogy mi jellemzi az egészséges hívő embert, az egészséges hitet. Láttuk, hogy a hit milyen fontos az üdvösségünk szempontjából. De egy dolgot szeretnék nagyon aláhúzni. A hit senkit nem üdvözít. A hit senkit nem üdvözít. Üdvözíteni Krisztus tud bennünket. De a hit micsoda? A hit az nem más, mint egy kéz, amely kinyúlik Jézus felé, és megragadja Jézust. Tehát a kéz az a hit. Tehát értjük átvitt értelemben. Tehát megint csak egy nagyon hétköznapi példát mondok. Valaki fuldokol a vízben. Valaki fuldokol a vízben. És valaki oda dobja az embernek a mentőövet. Mi fogja az embert megmenteni? A mentőöv, nem? De mit kell nekem csinálni? Ki kell nyúlni a kezemmel a mentővért, hogy bele tudjak kapaszkodni a mentőövbe. Tehát Jézus ment meg engem, ő a mentőv, elnézést, hogy ezt mondom, ezt a példát, de az én hit kezemmel tudom őt megragadni, és ezáltal fog a hit majd gyümölcsözővé válni az életemben, és örök életre elvezetni. De még egyszer mondom, nem a hitben van a megtartó erő, a hit csak a kinyújtott kéz, a Jézus felé kinyújtott kéz. De nézzük meg ezek után, hogy mi jellemzi az egészséges hívő embert. És annyit szeretnék elmondani itt előjáróban, hogy én most 4 dologról szeretnék röviden beszélni, ami alapvető jellemzője az egészséges hitnek és a hívő embernek. De ennél sokkal több jellemzője van a Szentírásban. De 4 talán legfontosabb, de még ezt sem merem mondani, hogy a legfontosabbakat kiválasztottam. De hogyha erről szeretnénk beszélni, erről vég nélkül lehetne beszélni, hiszen a Biblia élettörténetek, hithősök tapasztalata által, erkölcsi tanításokban számtalan oldalról világítja meg ezt a kérdést, de talán mégis 4 teljesen alapvető dolgot szeretnék megjegyezni, hogy az egészséges hitre mi a jellemző. Az első, amit szeretnék megjegyezni, az az alázat. Az igazából hitre jutott ember alázatos. És milyen szempontból alázatos? Mit jelent az, hogy alázat, és mit jelent egyáltalán, hogy az ember el tud hit által, vagy a hitnek a jellemzője, hogy az ember igazi alázatra jut? Ez egy bizony, biztos fokmérő. Akiben nincs alázat, az az ember igazából, annak nincs igaz hite. Miért? Az alázat mit jelent? Az Isten és az ember kapcsolatában, ugye az alázat meg az emberek közötti viszonyban is, nagyon fontos, hogy az ember helyesen értékelje önmagát. És ez a helyes értékelés a következőképpen hangzik, és előre elnézést kérek mindenkitől, a Biblia mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember könnyebben szétnyomható a molynál. Könnyebben szétnyomható az ember a molynál. Mennyi ideig tart egy molylepkét agyonnyomni? Egy mozdulat. Szinte semmi. Igen. Tehát ennyi. És hadd mondjam, hogy az emberi élet ilyen. Nem tudom, hogy láttunk-e már, vagy éltünk-e át ilyen helyzetet, amikor az ember azt élt át, hogy mennyire kiszolgáltatott vagyok, az életem semmi. Egyik pillanatban még élet volt, és a következő pillanatban bármi megtörténhet. Soha nem felejtem el. Több mint 20 éve, több mint 30 éve is volt már ez. Egy volt kolléganőm a következőt mondta el, és akkor döbbentem rá igazából ennek a szörnyű voltára. Azt mondja, hogy otthon volt. Tehát nem egy olyan tragédia történt, hogy földrengés, és maga alá temette valami rom, vagy valami, hogy meg se tudott mozdulni. Otthon volt, festés volt a lakásban. Elment a férje, ő egyedül volt, és valamit arrébb akart tolni egy szekrényt, mert hogy majd mit tudom én valamiért. És az a szekrény megbillent, és rádölt. Nem esett el teljesen, de rádölt a szekrény. Estig, amíg a férje hazajött, meg sem tudott mozdulni. Ott volt a szekrény alatt. És azt mondja, hogy akkor gondolta végig, hogy mi az emberi élet. Erről ez könnyebben szétnyomhatók vagyunk a molynál. Ide valami véletlenül, idézőjelben mondom, bejön. Hányszor olvasunk ilyet, ugye, hogy egyszer egy autó beszalad, vagy valami. Jó, most itt vannak előtte autók, ez nem veszélyeztet. De nem tudom, de értjük a szituációt. Könnyebben szétnyomhatók vagyunk a molynál. És hol van az emberi erő? Majd én ellenállok. Hol van az emberi erő? Fizikai szempontból is, de lelki szempontból. A Biblia azt mondja, és vegyük ezt nagyon-nagyon komolyan, a Biblia azt mondja, a Római Levél 7. fejezet 18 és 21. versében Pál apostol, aki az apostolok apostola volt ilyen értelemben, azt mondja önmagáról, hogy ő többet munkálkodott, mint az összes többi apostol. Valóban látjuk is az életrajzát, ahogy fel van jegyezve a Szentírásban. Valóban hatalmas, hatalmas hitős volt Pál apostol. És mit mond magáról? Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mit mond lelkileg magáról? Nem vagyok jó. Senki nem jó önmagától, mindannyian bűnre hajló természettel születtünk. Magunkban nincs jóság. Ami jó van bennünk, az egyedül az Istennek köszönhető, az ő ajándéka bennünk. A 21. vers azt mondja, ugyanebben a fejezetben, megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mindannyian tapasztaljuk, amikor a jót akarjuk. Volt már ilyen az életben, hogy jót akartuk, nem akartuk, hogy ez vagy az a hiba előjöjjön belőlünk. És mi történt? Újból előjött bennünk a hiba. Az ember megtalálja magában ezt a törvényt, hogy ott van bennünk a bűn. Igen, hadd mondjam, az alázatnak ez az egyik alapja, hogy az ember tudja, hogy fizikailag is senki és semmi, nincs magunkban élet, könnyebben szétnyomhatók vagyunk a molynál, és a mi emberi lényünk is bűnnel van átjárva. És a hit, az egészséges hívő ember, amikor eljut erre az alázatra, akkor nem elcsügged és nem feladja. Hanem mit csinál az alázatra jutott ember? Az alázatra jutott ember Sofóniás könyve, 3. fejezet, 12. versét olvassuk el. Nagyon furcsa biblia vers lesz, amikor elolvassuk, figyeljük meg. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében, bízni, hinni. Ugye ez ugyanaz a fogalom, a hitnek ugye ez egy alapfogalom, bíz, Istenben való teljes megbízás. Nyomorult és szegény, aki tudja magáról, hogy én fizikailag is, lelkileg is, minden szempontból ki vagyok én senki. De az Úrban bízik a hívő ember, és ez az alázat ad igazi erőt az egészséges hívő embernek. És ezért nem csügged el a hívő ember önmagára tekintve, mert tudja, hogy én magamtól senki vagyok. De tudom, hogy Jézus meg tud engem erősíteni, és Jézus által mindenre erőm lesz. Mindjárt látni fogjuk. Korintusi 2. levél 12. fejezet 9 és 10. verse. Nézzük meg Pál apostol mit mond. Mire jutott el? Amikor felismerte magában mind a fizikai gyengeséget, a betegséget, mind pedig a lelki betegséget, a lelki problémákat. Nézzük meg, mire jutott el Pál apostol. Azt mondja a 12. fejezetben a Korintusi 2. levélben, ezt mondja. És ezt mondta nékem már, mint az Úr mondja neki, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekedem azért az én erőtelenségeimben, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit mond? Ő betegséget hordozott a testében, lelkileg is rengeteg küzdelme volt, de mit mond? Azt mondja, hogy az Úr ezt mondta neki, elég neked az én kegyelmem. Magadtól úgy se tudsz győzni a bűn felett, magadtól úgy sem tudod az élet problémáit megoldani, elég néked az én kegyelmem. És amikor az ember eljut erre az alázatra, érzi a gyengeségét, a kiszolgáltatottságát, mind a körülményekben, mind pedig a bűnnel való küzdelemben és jellememben érzem a kiszolgáltatottságomat, akkor bele tudok Jézusba kapaszkodni. És mit mond? Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ha azt mondom, hogy majd én megoldom, majd én megcsinálom, akkor annak bukás a vége, mert nem tudjuk. De ha eljutunk erre a hitre, hogy ő belé kapaszkodhatok, akkor erős leszek, és meg tudom oldani ő vele, nem én, hanem ő vele az élet problémáit. És ebből fakad az, hogy soha nem válik a hittel teljes ember elbizakodottá. Soha nem válik elbizakodottá. A korintusi má első levél 4. fejezet 7. versében azt mondja Pál apostol, és ez van az egészséges hívő emberben, akkor is, ha az Isten kegyelméből sok mindent elért ebben az életben. Hitben is, jellemben is. Mit mond? Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Mit mond, mindent kaptunk. Az igazi, az egészséges hittel rendelkező ember tudja, hogy mindent az Istentől kapok, kegyelemből. Ha pedig tőle kapom, ő segít nekem az életben erre vagy arra eljutni, akkor mit dicsekszem, mintha nem kaptam volna? Alázat, és ebből fakad az, hogy soha nem válik elbizakodottá. Nézzük meg a harmadik jellemzőjét, és nagyon szeretném ezt a jellemzőt aláhúzni. Mindegyik nagyon fontos, de ez is hihetetlenül fontos, amit szeretnék megjegyezni. Az igazi hit, az egészséges hit, az nem vakmerő. Szeretném aláhúzni, az egészséges hitű ember, az nem vakmerő. Az egészséges hitű emberben a gondolkodásmód megváltozik, teljesen megváltozik, és a félelem és a bátorság, a gyávaság és az erő kérdése teljesen megváltozik, és ezek a fogalmak átértékelődnek a hittel teljes emberben. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen módon. A hittel teljes ember, az egészséges hitű ember féle valamitől.
Nem, hát mitől félje? Isten megsegít.
Nagyon jó, nagyon jó. Egy vonatkozásban jó. De nézzük meg, az igazi hívő ember, az egészséges hitű ember egyetlen egy valamitől nagyon fél. És mi lehet ez? Hogy nehogy olyan úton induljak el, amit az Isten nem hagyhat jóvá, ami nem az ő útja. Nélküle nem akarok járni, mert tudom, hogy nélküle csak kudarc és vereség lehet az életem. A hitre jutott ember attól fél egyedül, hogy nehogy eltávozzon az Istentől, nehogy olyan úton induljon, nehogy olyat tegyen, ami az Isten akaratával ellentétes. Ő kijelentette az akaratát az igében. A hívő ember, az egészséges hitű ember ettől fél. És nézzük meg Mózes 2. könyve 33. fejezetének a 15. versét, Mózesnek ezt a kérését. Ezt kívánom, hogy tanuljuk meg mindannyian. Ugye megint nem a történetre magára fogunk utalni, de a pusztai vándorlás kapcsán, ugye Mózes a következő kéréssel fordul az Úrhoz. Figyeljük! Ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Ugye, mondja Mózes, mondom most a történetem, ő vezeti ugye ezt a több mint 2 milliós népet. Azt mondja, ha te orcád nem jár mi velünk, ne vigy ki minket innen. Csak akkor, Uram, hogyha te is velünk jössz. Mert nélküled biztos, hogy kudarcot fogunk szenvedni. Csak akkor, ha te is ott vagy velünk. Tehát, a hívő ember, az egészséges hitű ember életében itt van ez a fordulópont. Egyedül attól fél, nem arra menni, amerre Jézus nem jöhet vele. De ugyanakkor, hadd mondjam, bátran lép a hívő ember a legveszedelmesebbnek tűnő útra is akkor, ha az Úr szólítja fel erre. Ha az Úr vele van, nézzük meg a bibliai hithősöket, a legnagyobb próbákat, a legnagyobb nehézségeket, a legnagyobb veszedelmeket, nem félve és rettegve, hanem ő benne megbízva tudták átélni. Igen, az igazából hitre jutott ember fél olyat tenni, és fél olyan úton menni, ahova őt az Isten nem kísérheti el. Mindenben az Isten akaratát keresi, hogy az Isten ott lehessen mellette, és valóban támaszkodhasson rá, és semmitől nem fél akkor, amikor tudja, hogy az Isten vele van. Ebből táplálkozik a hívő embernek az ereje. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja Pál apostol. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az igazából hívő ember fél akkor is egy úton elindulni, most nem csak fizikai útra gondolok, aztán mindannyian értjük, amikor tömegek mennek ugyanazon az úton. Vagy tömegek csinálnak valamit. De ha az Isten azt mondja, hogy ember, ne tedd, az igazán hívő embernek nincs akkor bátorsága azt megtenni. Hiába csinálja az egész világ is azt. Az Úr azt mondja, ne, a hívő ember fél attól megtenni. Nem akarom megtenni. De ugyanakkor a fordítottja is igaz. Ha egyedül marad valamivel ebben az életben, az Isten akaratának a cselekvésében, akkor sem fél. Mert ha az Isten velünk, mondja az ige, kicsoda ellenünk. És az utolsó pontként szeretném megjegyezni az egészséges hitű embernek a jellemzőjeként, hogy teljesen belekapaszkodik az Isten ígéretébe. Az igazán hívő ember belekapaszkodik az isteni ígéretbe, és ez az ő lelki békéjének és nyugalmának az alapja. Hadd mondjam, az ige tele van ígérettel. Az írás tele van nekünk szóló ígérettel. És nem tudjuk az összes, hát az összes, végig kell olvasni az egész Szentírás, hogy az ember megtalálja az összes ígéretet benne. Nem tudjuk most itt megemlíteni, egyetlen egyet szeretnék csak megemlíteni. A Római Levél 8. fejezet 28. versében nézzük meg ezt az ígéretet. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mit mond? Tudjuk. Isten szavából tudjuk. Nem azt mondja, hogy esetleg talán bízom benne, hogy még... Nem, tudjuk. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Ez csak például egy ígéret. Két szóval kitérek rá, de az ígéretekről akarok beszélni. Ez az ígéret mit tartalmaz? Ez az Isten ígéret azt tartalmazza, hogyha egy hívő ember valóban az Istennel jár ebben az életben, és őre a helyezi az életének minden körülményét, próbáját, az Istent keresi ebben az életben, akkor semmi nem történhet az emberrel úgy, hogy az ne a javát szolgálná. Semmi nem történhet. Minden nehézség, betegség, probléma, minden valamilyen módon az ő javát szolgálja. Gondoljunk például arra, hogy egy-egy betegség, egy-egy nehézség hány ember életében volt az Isten eszköze, hogy az ember megtalálja az Istent. Mikor keressük igazából az Istent? Amikor minden jól megy körülöttünk? Amikor teljes mértékig békességben, nyugalomban vagyunk, és mindennel el vagyunk látva? Az ember akkor hajlamos arra, hogy ne keresse olyan buzgón az Istent. És az Úr megenged nehézséget, megenged, meg ott van a mi kísértőnk, a gonosz. Az Úr neki is megenged sok mindent az életben. De mit mond? Ígérete van. Akik az Istent szeretik, tudjuk. Minden javukra van azoknak, akik az Istent szeretik. És hadd mondjam, a Biblia tele van ígéretekkel, tele van ígérettel, és az egészséges hitű ember megbízik az Isten ígéretében. Azt mondja az ige Istenről, hogy az Isten, ezt mondja az írás szó szerint, nem ember, hogy hazudjon. Ígérő valamit, hogy ne teljesíteni, mond ő valamit, hogy ő azt ne cselekedné meg. A hívő ember megbízik az Isten ígéretében, és éppen ezért nem ingadozik, éppen ezért nem fél az élet körülményeitől, nem aggodalmaskodik, nem csügged, ha meg is kísérti Sátán a félelemmel, a csüggedéssel és az aggodalmaskodással, mit tesz a hívő ember? Menekül Istenhez, és belekapaszkodik az ő ígéretébe. Uram, te megígérted, hogy javamra fog válni ez is. Én szeretlek téged, téged akarlak követni. Hiszem, hogy ez is a javamat fogja szolgálni. Ez az élethelyzet, amiben most vagyok. Egy másik ígéretet is, csak hadd említsünk. A Korintusi első levél 10. fejezet 13. versét ugyanebből a gondolati körből. Azt mondja, nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket, feljebb kísértetni, mint elszenvedhetnétek. sőt a kísértéssel egyetemben a kimerekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Mit ígér meg? Nem enged erőnk felett való próbát, kísértés, nehézséget. Megígérte. Bármi van az életünkben, belekapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe is. Olvassuk egyszer így, ilyen szempontból az igét. Nem hiszem, ilyen szempontból nem olvastam még az igét ebből a szempontból végig, hogy minden lapról kigyűjtöttem volna az ígéretet, hiszen szinte egy ilyen vastag könyvet lehetne erről ebből írni, hogyha kiszednénk. Minden lapon szerintem az igének. Talán egy-egy történeti részben lehet, hogy van olyan oldal, hogy nincs éppen ígéret, de nagyon kevés ilyen oldala van a Szentírásnak, hogy valamilyen isteni ígéretet ne találnánk benne, és az egészséges hívő ember ettől erős, hogy bízik az Isten szavában, az Isten ígéretében. Én szívem mélyéből kívánom, hogy így váljunk mi igazából fizikailag és lelkileg is egészségessé, mert hiszen a sorozatunk arról szólt, hogy a lelki egészség a fizikai egészségnek egy nagyon-nagyon fontos alappillére. Elnézést, hogy ezt mondom, és azt hiszem, hogy mindannyian értjük, de én ehetem a csírát, és ihatom az akármit, szóval nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. De ha a lelkem nincs rendben, ha szorongok, ha aggódok, ha félek, ha haragot tartok a szívemben, ha gyűlölködök, ha irigykerek, ha stb., ugyamiről végig beszéltünk a sorozatunkban, tehetek én bármit az egészségem érdekében, fizikai értelemben, beteg leszek. Tehát éppen ezért a fizikai egészségnek az egyik döntő alappillére a lelki egészség, és a lelki egészségnek pedig az alapja a hit, az élő hit. És kívánom, hogy mindannyian erre az egészséges élő hitre tudjunk eljutni. Köszönöm szépen a figyelmet, nem csak a mait, hanem az egész fél éven keresztül tartó, kitartó figyelmet. Én szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, akár a most elhangzottakhoz, akár az egész sorozatban, bármikor elhangzottakkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése? Szeretném elmondani, hogy terveink és reményeink szerint ugye következő héten, hétfőn Tóth Gábornak lesz az utolsó előadása, tehát és ezzel lezárul az egész tavaszi sorozatunk is, és jövőre, most a jövő alatt úgy értem az iskolai évben, tehát szeptembertől újra kezdjük mind az egészségügyi előadást, mind a lelki sorozatot, tehát a bibliai témai sorozatot, mind pedig a főzőkört. Tehát szeptemberben újra indul minden, és szeretettel hívunk, várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, és szeretném kérni, hogy akik még nem jelentkeztek és nem iratkoztak föl e-mail címmel, hogy értesítést küldjünk, hogyha indulnak majd a sorozatok, akkor meg lehet tenni, itt föl lehet iratkozni, ott a kis boltrészlegnél, Áginál föl lehet iratkozni, és amikor majd ősszel kezdődik a sorozat, akkor e-mailben külön küldünk értesítést azoknak, akik ezt kérik. De hogyha valaki éppen nem adja meg az e-mail címét, vagy valakinek nincs e-mail címe, erre járva bármikor lehet érdeklődni Áginál, vagy akár telefonon is lehet érdeklődni a sorozatokról. És azért szeretnék annyit elmondani még, hogy nyáron sem fogunk azért egészen sorozatok nélkül maradni. Illetve nem ilyen formában megy a sorozat, de minden héten szombaton délelőtt 11-kor itt lelki jellegű előadás van. Tehát ugyanilyen bibliai jellegű előadás van, tehát ez minden héten. Tehát akit ez érdekel, vagy aki nem szeretne ilyen hosszú szünetet, ugye a nyári 3 hónapos, vagy 3,5 hónapos szünetet, mindenkit szeretettel hívunk és látunk szombaton délelőtt 11 órakor itt ezen a helyen az előadásokra. Köszönöm szépen a figyelmet!